Eredményes élettalálkozó 2019. február 8-a. Nincs más örömhír, 16. rész. Átkozottan vagy szabadon.
Köszönöm az engedélyt, Raffi, Attila. Mehetünk, oké. Okay. Akkor kegyelem és békesség nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen és a Golgota utca 3-ban, és nektek is természetesen, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élet találkozó, még mindig, Isten kegyelméből, és Sanyi úton van, és meghagyta, hogy kezdjük el, úgyhogy van egy gondolatom, de előtte imádkozzunk, mit szóltok. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük ezt az örömet, amit adsz nekünk. És az örömünk az nem másból fakad, mint abból, hogy te leleplezed a jellemedet, és ez hatalmas reményekre jogosít bennünket. Ahogy szemlélünk téged, egyre jobban megrepedezik, és összetörik az a szigorú, ítélkező, bennünket felhúzott, összehúzott szemöldökkel szemlélő idős bácsinak a képe, aki csak arra vár, hogy elítéljen bennünket, és amely képet a középkori egyház festett rólad, Uram. Köszönjük, hogy ennél sokkal bátorítóbb kijelentésed van, egy minket szerető, törődő, a sorsunkat jóra fordítani szándékozó, bennünket megáldó igazi atyáról, akinek minden vágya, hogy mi ismerjük őt, és kérünk, hogy légy velünk most is, áldj meg bennünket a gondolataiddal, a te nevedben, Jézus. Amen. Efezus beliekhez írt levél, első fejezet. Az efezusiakhoz írt levél, ugye mi a Bibliát tanuljuk, és mi is, akik azt mondjuk féktelen gőgünkben, hogy mi tanítjuk a Bibliát, mi éppen úgy tanuljuk. Mert Isten egy természet fölötti módon az ő szellemével, aki a Szent Háromság harmadik személye, ahogy olvassuk a Bibliát, a puszta szövegnél sokkal többet leplez le a szöveg mögötti szellemiséget, egy még mélyebb tartalmat, és azt hiszem, hogy ennek a mélységnek valójában nincs vége, mert 2000 éve prédikálnak a Bibliából, 2000 éve prédikálnak azokról a versekről, amiket most mi meg fogunk nézni, és én tegnap este tanítottam ezt a Bibliaiskolába, és új dolgokat láttam meg benne, újat kaptam. Pedig 10 éve olvasom, 11 éve olvasom ezeket a verseket, és új dolgokat leplezett le Isten. És nagyon izgalmas, ahogy ezt teszi. Ez egy a Bibliát olvasni természet fölötti dolog. És megjött, drága Sanyi. Oké. Okay. Pál apostol az efezusi gyülekezetnek leleplez egy hihetetlen dolgot. Ez egy üldözött és elnyomott gyülekezet volt. Szükséget szenvedtek, fizikai üldözésük volt, szellemi, lelki üldözésük, amit csak el tudtok képzelni. A korai egyház egy üldözött egyház volt, és pontosan ebben rejlett a hihetetlen ereje. Valahogy a kereszténység úgy működik, hogy ha én emberileg elgyengülök, akkor Isten belép a képbe, és azt mondja, hogy az én erőmmel fogom elvégezni. Minden teljesen másképpen van, mint ahogy mi a világban megszoktuk, és ezért erről tanulnunk kell. És a korai egyház, ez az üldözött, nyomorult egyház olyan erős volt, hogy ebbe belerecsent a nagyon erős világi római birodalom. Nem bírt az egyházzal, és az egyház megroppantotta a szeretetével, a kitartásával, a hosszú tűrésével, és ez az elképesztő üzenettel. Úgyhogy Pál apostol egy pillanatra elhúzza a függönyt a mennyei dolgok elől, amikről sehogy másképp nem lehetne tudomásunk. Olyan dolgokat fed fel az efezusi gyülekezetnek, amikről addig nem tudtak, és ezzel bátorította őket ebben a nyomorult helyzetükben. Elhúzta a leplet, és most mi benézünk ebbe a titokba. Efezus 1:3. Áldott legyen az Isten, és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Oké, itt áldásról beszél Pál, és ezt a levelet egy börtönből írta. Valószínűleg Rómában raboskodott, úgy tudjuk, hogy Rómából írta ezt a levelet, egy nyomorúságos börtönből. És figyeljetek, én ezt eddig nem láttam. Azt mondja, hogy aki Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben Krisztusban. Itt a minden szellemi áldással ez egy befejezett igeidőben van, egy befejezett módon. Ez azt jelenti, hogy mi hívők az örökké való múltban, amikor még a világegyetem meg sem létezett, már akkor áldottak voltunk. Isten eleve elhatározta, hogy mindazok, akik hisznek a fiúban, mint a megváltójukban, nem csak, hogy megváltja őket, hanem, hogy meg is áldja őket. És az a szó, hogy minden, az ez a passzapan a görögben, az azt jelenti, hogy abból semmi nem hiányzik, hogy minden áldással meg vagyunk áldva. Azaz a gondolat az hihetetlen, hányszor imádkoztam úgy a hosszú évek alatt, hogy Uram, áldj meg engem. Uram, áld meg a családomat. Uram, áld meg ezt. Tudod, ostoba vagy. Ugye, Isten sosem mondaná ezt nekem, de én magamra azt mondom, hogy te ostoba vagy. Érted? Áldásért imádkozol, amikor már az örökké való múltban eleve áldott vagy, és nem csak fizikai szinten, nem csak anyagi tekintetben, és most, hanem nem tudok belőle kivenni minden passzapan, minden áldással. Nekünk keresztényeknek nem az áldásért kellene imádkoznunk, hanem azért kellene imádkoznunk, hogy hit által képesek legyünk átvenni az áldásokat. Ezt értitek? Amit Isten eleve az örökké való múltban, már az univerzum megteremtése előtt teljes bőséggel az ő dicsőségének a gazdagsága szerint oda helyezett Krisztusban. És azt mondja, hogy Krisztusban van ez az áldás, és mi az egész gyülekezet Krisztusban van. Krisztusban. Hihetetlen szellemi igazság. Nem az áldásért kell futnom, nem azért kell semmit nem kell, nem azért teszek dolgokat, hanem Uram, csak szeretném megérteni, hogy tényleg áldott vagyok. Szeretnék ránézni arra a szuperlényre, akivé te tettél engem szellemileg. És szeretném mindazt elfogadni és átvenni, amit te ide készítettél a Krisztusban, ebbe az életbe. És a következőbe, mert erről is beszél egyébként. Itt, figyelj, áldottak vagyunk a mennyben, és áldottak vagyunk itt a földön is. A mennyben, és itt. Az örökké való múltban, most, és mindenkorra. Egyszer, és mindenkorra áldott vagy, minden mennyei áldással. Mindennel. Azt szerint, amit magának kiválasztott, amint magának kiválasztott minket ő benne, Krisztusban, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek, és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. És már csak erről a versről fog beszélni, aztán átadom Sajnak a szót. És itt én megakadtam, amikor először olvastam az Efezus beliekhez írt levelet, és tudjátok mi a helyzet? Hogy még tavaly is megakadtam ezen. Hogy te jó ég, hogy ez értem, hogy áldott vagyok, de hogy akkor szentnek és fedhetetlennek kell lennem ő előtte a szeretet által. Az nem fog menni, mert hogyha a szeretet az út a szentséghez és a fedhetetlenséghez, akkor bajban vagyok, mert én nem tudok eléggé szeretni. Én nem tudok, de itt nem is erről beszél, hanem az ő szeretete által vagyok szent és fedhetetlen, a megváltása, hogy minket a kereszten szeretett, és kifizette minden bűnünket, és azt mondja, hogy mivel te elfogadtad, és én ezt láttam az örökké való múltban, hogy te ezt el fogod fogadni, eleve elhatároztam, hogy téged Krisztusba helyezlek minden mennyei áldással, és emiatt, mert te Krisztusban vagy, te én előttem szent vagy, és fedhetetlen vagy, tökéletes vagy. Erről beszél, ez volt az a lepel, amit elhúzott a mennyei dolgokról Pál apostol, és többek között ezt mutatta meg az efezusi gyülekezetnek, hogy áldottak vagytok, szentek vagytok, és fedhetetlenek vagytok, és semmi hiba nincsen bennetek. És talán még ez, hogy eleve elhatározza minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által, az ő akaratának a jó kedve szerint. És ezt nem kényszerből tette, nem egy ilyen szívességet tett nekünk, hanem ezt ő jó kedvel tette. Azt mondta, hogy örömöm lelem benne, hogy a gyenge lényekből erőseket csinálok, hogy a közönségesekből szenteket, hogy az összetört önbecsülésűekből egy jó önképpel rendelkezőket, akik nem ismertek engem, azok megismernek engem, és én megdicsőülök ebben, hogy nézzetek körül ezt a rakás szerencsétlen embert, én dicsőségessé tettem, és tudjuk, bízzatok, mert én legyőztem a világot, azt mondta Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de én legyőztem ezt a világot, és ilyen módon győzte le Isten a világot. Ki úgy emelt ki bennünket ebből a világból, hogy közben itt maradtunk. Úgy vagyunk szentek és fedhetetlenek, hogy közben elbukunk. Úgy lettünk örökkévaló lények, hogy az idő fogságában vagyunk. Micsoda hihetetlen kettősség. De hogy mindörökké ezek vagyunk, befejezett módon, elvégzett módon, és ezt senki nem tudja tőlünk elvenni. És hitáltal kell átvennünk az áldásokat. Hitáltal. Amen. Amen. Drága Sanyi.
Hálás vagyok, Ernő. Ezt tudtam volna mit hallgatni, nem is tudom. Meddig tudtuk volna ezt nem hallgatni? Hát, amíg abban nem hagyja, most abban hagyta. Úgyhogy ez ennyi.
Drága mennyei édesatyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked. Valószínűleg nem elég hálásak. Valószínűleg azért nem vagyunk elég hálásak, mert csak tükör által homályosan látjuk azt, amit adtál nekünk, azt, akit adtál nekünk. Jézust, önmagadat, aki által igazak lettünk, olyanokká lettünk, mint te, ahogyan te, atyánk, szereted Jézust, egy tökéletes, örökkévaló, teljes, felhőtlen szeretettel úgy szeret Jézus minket. Téged. Úgy szeret, hogy önmagát odaadta. Nem csak a vagyonát, nem az országát, nem az értékeit, a kincseit, hanem önmagát. Önmagát adta értünk. Ő minden. Ő az út, ő az igazság, és ő az élet. Neked, nekem. Miattad vagyunk itt, Jézus, miattad, hogy lássunk téged, hogy halljunk felőled, hogy megértsük, hogy elfogadjuk, hogy higgyük azt a csodát, amit jelent, hogy magadat odaadtad nekünk, értünk. Úgyhogy áld meg az elkövetkező perceket, ami alatt azt értjük, hogy hadd legyen minden szó tőled, hadd legyen az odafigyelésünk tőled, a megértésünk tőled, szólj hozzánk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Galácia 5.1. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. Az RV fordításban Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni. Talán ez az egyik legcsodálatosabb kifejezés, nem csak számunkra, de a világban élő emberek számára. És emlékszem rá, hogy még amikor 20 éves voltam, és vállalkozóként hódítottam meg a világot, milyen áhítattal mondtam ki ezt a szót, hogy figyeljetek, hogy szabadság, szabadság, szabadság. Emberek az életüket, a vérüket adták ezért a szóért, hogy szabadság. És a Biblia nem kevesebbet mond, mint hogy Krisztus egy valódi szabadságra szabadított meg minket. És azért szabadított fel, hogy ez a szabadság hatásos legyen az életünkben, hogy ebben a szabadságban éljünk. Azért szabadított fel, micsoda felismerés, azért szabadított fel, nem valami másért, nem egy apróbetűs részletért, azért szabadítottalak fel, hogy utána nekem szolgálj, azért szabadítottalak fel, hogy utána megfizess nekem érte, azért szabadítottalak fel, hogy összeszed magad, azért szabadítottalak fel, és bármit tehetnénk ide. De itt nem bármi van, hanem azt mondja, hogy azért szabadított fel, hogy ebben a szabadságban éljünk. Szabadoknak lenni. De nem is tudjuk, hogy az mit jelent. Nem tudjuk, hogy mit jelent. Ha valaki alkalmazottként dolgozik, és napi 8 órát bent kell ülnie egy cégnél, akkor arra gondol, hogy akkor lennék szabad, ha vállalkozó lennék, mert akkor jöhetnék, mehetnék, ahogy akarok. Aztán, ha valaki vállalkozó, akkor nagyon lapos mosolyjal mosolyog ezen az állításon, mert amikor vállalkozó vagy, akkor szolgálja vagy a felelősségeidnek, a kötelességeidnek. Minden teher a te nyakadon van, minden feladat a tiéd, még éjjel sincs nyugtod, mert akkor is eszedbe jut, hogy mit csinálhattál volna jobban. És azon tűnődök, hogy most már senki nem parancsol nekem, de mégsem vagyok szabad. Mi az a szabadság, és hol találom meg? Mi a lényege? Mi az az anyag, amiből van, ami utána szívünk, anélkül is, hogy pontosan értené, hogy mi az, olyan mélyen sóvárog, és olyan mélyen áhítozik utána. Szabadság. Szabadság. Mi az? És hogy elsüssem a poént előre, a szabadság nem más, mint maga az evangélium. A szabadság az az, amikor egy mindenható lény magára vesz minden felelősséget, és azt mondja, hogy én elintéztem minden részletet, mindent, mindent. Ha hiszel én nekem, ha rám bízod magad, akkor mind azt, amivel te nem tudsz elbánni, mind azt, ami téged fogva tart, mind azt, ami téged láncok közé és bilincsek közé zár, azt én elintézem. Azt én elintézem. És ha nagyon konkrétak lehetünk itt ebben a szövegben, Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Ez itt konkrétan a törvényről szól. Ugye a mi vallásos szívünk elsőnek azt gondolná, hogy az iga, a rabszolgaság, amiben visszacsúszhatunk az evangélium ellenére, az a bűn, ugye? A törvénykező kis szívünk, amikor olvassa ezt a szöveget, akkor azt olvassa bele, hogy a bűn szolgaságába, a bűn rabszolgaságába fogok kerülni, hogy Isten megszabadított engem a bűntől, és ne engedd, hogy újra szolgaságba hajtson a bűn, azaz ne vétkezz! Hogyha Visszahallgatod az előző tizenhány alkalmat? Mindegy. 15-öt, 6-ot. De csak az előző 3-at, ami konkrétan azt a szövegrészt elemezte, ami a szöveg környezetét hozza létre ennek a versnek, akkor egyértelműen és világosan fogod látni, hogy ez nem a bűnről szól, hanem a törvény rendszeréről. Konkrétan használja ezt a kifejezést a törvény rendszerére. Azt mondja, hogy ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegy szövetség, amely szolgasságra szül. Ez Hágár, mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgasságban van a fiaival együtt, és ez a törvény. Ez a törvényrendszere. Üzd el a rabszolganőt a fiával együtt, üzd el a törvényt, mert nem örökölhet egyszerre a törvény a kegyelemmel, a törvény a hittel. A két rendszer ellentmond egymásnak, összeegyeztethetetlen. Olyan feszültséget hoz létre az emberben, hogy összetöri az Isten képünket, hogy elveszítjük a hitünket. Embereknek a hite zátonyra fut, mert keveri a fejében, a szívében a két keverhetetlen rendszert, a törvényt és a hit általi megigazulást, a kegyelmet. Úgyhogy Isten nagyon határozottan azt mondja, hogy elvégeztetett. Mindent megcsináltam, mindent. És annyira csodálatos, ami Istenünk, Ernő, amit mondtál, hogy megáldott minket mennyei, hogy van, minden mennyei áldással Krisztus Jézusban. Nem értjük ezeket a szavakat, ezek nekünk túl szélsőségesek. A minden nekünk milyen feltétellel? A minden nekünk vajon mennyi? A minden biztos nem nekem. A minden az nem fér bele nekünk. De a minden az mindent jelent. És a szabadság valódi szabadságot jelent. Egy másik igerész János evangéliumában azt mondja, akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Azt mondja, ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Ugyanez a gondolat. Úgyhogy hogyan lehetünk szabadok? Úgy, hogy Jézus Krisztus elintézte. És most te gondolsz arra, és nagyon helyesen, hogy szabadok vagyunk a bűn rendszerétől, a törvény rendszerétől. Ugye, ahogy Róma levélben mondja is, ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. Ez rendben van. És ezt ne is vegyük... Ne is vegyük félváról, mert ez óriási dolog. De ennél sokkal többről van szó. Isten megváltása, Isten megszabadítása nem csak egy jogi, nem csak egy erkölcsi, nem csak egy vallási megszabadítás, ahol nem kell soha többé bűntudattal élned. Ezt hallod? Soha többet nem kell bűntudattal élned. Hanem egy olyan megszabadítás, amely megszabadít azoktól a hibáidtól, amiket az iskolában követtél el. Hányan jártatok valaha iskolába? Hányan jártok most is? Oké. Hányan hibáztatok az iskolában? Oké. Isten meghalt az iskolai hibáitokért. Vállalkozóként. Hányan hibáztunk vállalkozóként? Úgy értem, én elkezdtem úgy feltenni a kérdést, hogy hány dolgot csináltam egyáltalán jól? És nagyon rövid volt a lista. Úgy értem, vállalkozóként hordozzuk azt a felelősséget, hogy az alkalmazottaink, a családunk, az ügyfeleink sorsa múlik a döntéseinken valamilyen szinten. Ki tudja ezt a terhet elhordozni? És Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett. Én kifizettem, én elintéztem. Bíz bennem, és én gondoskodok. Nem csak az adósságod a múltban van kifizetve, hanem az adósságod a jelenben, és az adósságod a jövőben. Én gondoskodom rólad, én törődöm veled. A megigazulás mellé jár az üdvösség. Az üdvösség mellé jár a békesség. És ezek a szavak lefedik a gyakorlati élet minden szintjét. És Isten azt mondja, hogy én megszabadítottalak téged, megszabadítottalak jogilag, erkölcsileg és fizikailag. Az egyetlen egy dolog van még hátra. Egyetlen egy, a testünk megváltása. Egy új járgányt kapunk, egy hiperjárgányt. De azon kívül minden kész van. De hát miért nem tapasztalom meg? Miért nem élem meg? Hol van akkor? Hol van az az átütő élet? Hol van az az átütő siker? Hol van az a nagybetűs szabadság? Nem tudom pontosan. Óvatosan válaszolok. Megvannak a standard válaszaim. Akarod őket hallani? Szerintem nem akarod őket hallani. Szerintem azt szeretnéd, hogy csendesen kérdezzük meg Istent, hogy hogy van ez? Hogyan van ez? De az egyik dolog, amit mondott a népének, amikor birtokba kellett venniük az ígéret földjét, akkor azt mondta, hogy fokozatosan fogom kiűzni előletek az ellenséget. Nem hirtelen, nem egyik napról a másikra, mert akkor elszaporodnak a vadak, valami ilyesmit mondott, a mező vadai, valami ilyesmit mondott, igaz, Ernő? Hogy el ne szaporodjanak a vadak, nem tudom, mire gondoltad pontosan, de azt mondja, lassan fogom kiűzni, fokozatosan fogom kiűzni előletek az ellenségeiteket. A tiétek a föld, a tiétek volt már akkor, amikor még a lábatokat se tettétek rá. De elsőnek nem is voltatok hajlandóak bemenni. Hát nem mentetek be. Benéztetek, és azt mondták, hát ott óriások élnek, oda mi nem megyünk be. Az első probléma az volt, hogy Isten mindent nekik adott, és ők mit csináltak? Nem hitték el. Csak egész egyszerűen nem hitték el. Megtörténhet az, hogy a mi életünkben az áldás azért mutatkozik meg nehezen, mert nem hisszük el. Megtörténhet, hogy a hitünk tévedése, mert mindannyiunknak van hite, és a hitünk nagysága nem is kérdés, a hitünknek csak a tárgya a kérdés, a témája. Miben hiszel? Hát abban hiszek, hogy imádkoznom kell azért, hogy Isten megáldjon. Ó, áldj meg, Uram, mert biztos, hogy nem akarsz megáldani, mert te egy olyan vagy, hogy te csak azokat áldod meg, akik meg se tudom pontosan mondani, hogy kiket áldasz meg. Nincs meg a pontos definíció, de engem tuti nem, mert nem úgy nézek ki, mint aki áldott lennék, úgyhogy kérlek, áldj meg, Uram, és valamiféle kis táncot eltáncolok neked, valami vezeklést, vagy valami jó tettekkel próbálok fizetni, hogy megvegyem az áldásodat. Mi a baj ezzel a képpel? Tudod, kisgyerekekkel szoktak ilyen kis feladatot elvégezni. Hol a hiba a képen? Meg tudnánk oldani ezt a kis feladatot? Ha ne vicce, itt mosolyogtok. Hát az a baj a képpel, hogy egy másik Istent ismerek. Egy másik Istenhez imádkozom. Így körülnéz, hogy hozzám beszélsz, kérdezi Jézus. Mert én nem árulom az áldást, én már neked adtam. Engem nem kell megfűznöd, én vagyok az, aki veled vagyok. Úgy beszélsz velem, mintha én lennék az akadály, közted és a nagyobb élet között, miközben én vagyok maga az élet, és én akarom, te vagy a probléma, bocsánat, tehát ugye te nekem nem, mert én szeretlek, de a baj az, hogy te még mindig valami másban hiszel. Miközben szabadságra szabadítottalak meg, te még mindig a börtöncellában ülsz, és ha véletlenül kinyílna az ajtó, gyorsan visszacsukod. A gondolkodásunkkal, a hitünkkel van a baj. És nem a hittel, mint munkaprogram, a hittel, mint nem is tudom, nincs elég jó hitem, vagy nem is tudom ilyesmi, hanem én pontosan emlékszem rá, hogy nem abban hittem, ami ide van írva. Pontosan emlékszem rá. Még lehet, hogy azt tanítottam, ami ide van írva, mert nagyon nehéz más tanítani, ha az ember olvas, de közben nem ezt hittem. Értitek? Én mást hittem. Én is mondtam, hogy áldj meg, Uram. És minden nap mondtam, hogy bocsáss meg. Nekem nyomorult bűnösnek. Miközben azt mondja, hogy én vagyok az api. Ha-ho, hozzám beszélsz, én vagyok az api. Bocsáss meg, Istenem, ne üss agyon. Ha-ho, én vagyok az apád, api vagyok. Mint ha Benji beszélne hozzám. És hogy jönne haza az iskolából, és húzná be a nyakát, és meglátna, és úgy tesz, mint tudod, akit verném a gyereket, vagy valami ilyesmi. És tudod, és mi a baj a képpel? Az, hogy az ő fejében valami elcsúszott. Értitek? És nagyon óvatos akarok ezzel lenni, mert figyeljetek, ha azt mondom, hogy a hit a probléma, akkor megint csak egy elővettem egy ostoba klisé választ, és ide letocsantottam az asztalra, és ilyen illetlenül ilyen tocs leesett, és most itt van, és nézzük. A hit a probléma. De ez nem jó válasz így. Nagyon óvatos akarok lenni ezzel. Biztos, hogy meg fogjuk tenni, hogy fogjuk tanulmányozni a hit kérdést újra, és újra gondolni, mert úgy tűnik, hogy óriási jelentősége van, de sokkal egyszerűbb, sokkal lágyabb, sokkal természetesebb dolog, mint aminek gondolnánk. Az egyik nagy félelmem, hogy a hitből, hogy higgy, hogy ebből lesz a következő munkaprogram. Mert abban nagyon jók vagyunk, hogy végre mondd meg, mit kell csinálni, akkor hinni kell. Király! A hit, végre megvan a feladat, és megint visszamentem a régi rendszerben, ahol most már a hit munkáját végzem. De nem, a mostani megértésem szerint a hit semmi más, mint az, hogy mit tartok valósnak. Tehát, ahogy a feleségemmel együtt vagyok, az hit, mert van egy, tehát ismerem őt, és van egy a tetteitől független meggyőződésem arról, hogy ő milyen. És amikor késik, akkor nem az jut az eszembe, hogy biztos megszökött, mert mindig hazajön. Mindig. Érted? A hitemmel viszonyulok hozzá. Úgyhogy ha Istennel kapcsolatban fura elképzeléseim vannak, akkor az a baj, hogy fura dolgokat hallottam, fura dolgokat gondoltam, hogy nem új felismerésekre van szükségem. Ez tetszik. Tehát ha a hittel baj van, akkor nem a hit nagyságával, a mögötte lévő akaraterővel, vagy szándékkal, vagy nem tudom mivel van, nincs semmivel baj, csak egyszer új felismerésekre van szükség, mint amikor nézem, az ott mi lehet? És akkor mondja, hogy torony. És felismerem egy torony, tényleg ott van, és látom. Ennyi. És onnantól tudom, és hiszem, hogy ez egy torony. Úgyhogy Isten szabadságra szabadított meg minket, és talán azért űzi ki az ellenségeinket lassan, hogy a hitünk felnőhessen. Mert amikor újra meg újra találkozom a problémával, és nekem a problémával szemben újra meg újra választanom kell, hogy mit is gondolok Istenről, a problémáról, magamról, az én felelősségemről, akkor újból meg újból választhatom az igazságot. És ahogy az igazságot választom újból meg újból, a meggyőződésem a valóságról, a hitem erősödik. Mert végig gondolom, hogy én képtelen vagyok ezt megoldani. De Krisztus azt ígérte, hogy megoldja. Most egy kicsit megijedtem, de emlékszem, hogy olvastam, hogy ő, ha ő velem, kicsoda ellenem, és ő velem van, úgyhogy most ezt a problémát, és hogy minden gondomat vessem ő rá, akkor ezt is most ő rá vetem, és a kezeim közül kicsúszik, és én elengedtem, és Úristen, én elengedtem, most ha az Úr nem fogja meg, akkor ez most leesik, mert én elengedtem, és nem esett le, és megoldódott. És persze aztán utána ott a következő kihívás, de és akkor azt ugyanúgy végig kell gondolnom, és ugyanúgy hitet kell gyakorolnom, és ahogy így élem az életemet, csoda után történik csoda, hitről hitre növekszem. Ha Isten megcsinálta volna így, akkor csak rácsodálkozom, azt ugyanolyan bunkó maradnék. Ezt érted? Te csak egyszer... Tök jó, és 3 napon megszokom a csodát, hogy minden rendben van, és a kapa lúgnak ki a számból, és egy hangya mosolynyival nem kerültem volna közelebb Istenhez. Értitek? Nem tudom, hogy pont óvatos akarok lenni, lassú, Uram, taníts újra, de amit itt mond, és ez gyönyörű, hogy Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk, és ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni. Rabszolgává miben? A törvényben. Bármilyen elvárás, bármilyen szabály, erkölcsi, vallási, üzleti, és most nem arra bátorítlak, hogy legyél, tudod, törvényszegő, de hányan csinálunk magunknak szabályokat a vállalkozásunkon belül? Mondok egy ilyet, napi 8 órát kell dolgoznom. Az a nap, ahol nem dolgozom 8 órát, az ott lusta voltam, nem vagyok méltó. Na de várjunk, de ez a végső valóság, hogy csak annyi van, amennyit én megcsinálok. Mert akkor nem vagyok szabad, akkor rabszolga vagyok. Rabszolgája annak, amit csinálnom kell. De Isten azt mondja, hogy szabadságra szabadított fel. Ő azt mondta, hogy dolgozzak, persze, de mi lenne, ha meghívnám a munkába őt? És azt mondanám, hogy nem tőlem vannak az eredmények, hanem tőled. Mint ahogy a magvető elveti a magot, süt rá a nap, esik rá az eső, a magvető elalszik, fel kell, a mag kihajt, és gőze sincs, hogy hogyan. Mert mi mindig azt hisszük, hogy minden a mi kezünk nyomán születik meg, amit én nem fogok meg, azzal nem történik semmi, de ez nem igaz, mert a valóságnak van egy nagyon erős szereplője, aki részt vesz mindenben, sőt, aki hordozza a mindenséget, és ez Isten. És azt mondja, hogy a bölcsesség nem az, hogy mindent te csinálsz, hanem hogy megtanulsz velem járni, és igazából a dolgokat én csinálom. És az élményed sokszor az, hogy odamész, hozzányúlsz, megfogod, és hátralépsz, és megtörténik. És amikor meg egyedül csinálod, akkor odamész, megfogod, hátralépsz, és semmi nem történik, odamész, megfogod, tekered, vért, verejtéket teszel bele, egy pici történik, aztán az is szétesik, és vért, verejtéket teszel bele, és ami kijön belőle, az nem méltó ahhoz a fáradtsághoz, amit beletettél, és az egész nem áldott, az egész nem áldott, az egész csak annyi, amennyit én belerakok, az egész nyomorult, ha ennyi verejtékkel kell fizetni érte. Értitek? Isten azt mondja, hogy én megáldottalak téged. Tanulj meg azzal élni, hogy az életed több, mint amennyi te vagy, és amennyit természetileg látsz, engem kalkulálj bele. És én nem tartok vissza semmit, semmit, semmit. Hiszed-e ezt? De különösen igaz ez az erkölcsi kiválóságra, az Isten előtti elfogadottság gondolatára, mert ez a szövegkörnyezet elsődleges jelentése, ahol én olyan könnyen gondolhatom azt, hogy Isten a cselekedeteim, a teljesítményem alapján mér engem. És ez azért szörnyű, mert ebben a képletben mindig elbukok. Mindig elbukok. És ahogy elbukok, megvádolom Istent azzal, hogy elítél engem, és eldob magától, mert nem teljesítettem. A szívem azonnal ezt teszi. Ezt értitek? Amikor a törvényt belekeverem az új szövetségbe, automatikusan létrejön egy állandó vád a szívben Isten felé. Persze igazat adok neked, üss agyon. Vondd vissza az áldásaidat. Hozz valami rosszat, valami csapást az életemben, megérdemlem. De közben azt mondom, milyen apa, aki egy ilyet megtesz? Milyen apa az olyan, aki jó, nem üti agyon a gyerekét, de ha négyest hoz haza, akkor nincs vacsora. Ha hármast hoz haza, kínalszik a kutyaházban. Ha kettest hoz haza, komoly következményei vannak. Ha egyest, nem is vagy a fiam többé. Persze igazad van a szabály szerint, igazad van, de hol az a nagy szeretet? Értitek? Ahogy a törvény alá lépsz, ez a vád nem tudatosan, de tudat alatt megfogalmazódik, kimondódik, ez visszhangzódik ott bent. Egy állandó vád Istennel, magaddal és mindenki mással szemben. És csodálkozunk, hogy beteg az Isten képünk. Csodálkozunk, hogy Istent egy olyan mesternek látjuk, aki ott is arat, ahol nem vetett. Persze, mert a törvény rendszere alatt a logikus következtetés, hogy ő egy olyan mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Értitek ezt? Én csak most kezdem érteni. Szabadságra szabadított meg. Miért? Hogy ebben a szabadságban éljetek. És hogyha vétkezem, akkor tartsd magadról azt, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz Istennek. Meghaltál a bűn rendszerének. Az a bűn, amit elkövettél, az valami, amitől egy halál téged már elválasztott. Mi közöm hozzá? Semmi közöm hozzá. Beszélj Jézussal, ha ezzel gondod van. Ő ezt elintézte. És én élek Istennek, ő vele vagyok összeforva, ott vagyok, ahol ő van, úgy vagyok, ahogy ő van, igaz vagyok, ahogy ő igaz. És ez az új valóság. És ez az új valóság. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, hogy ebben a szabadságban éljünk, és aztán van egy agresszív ellenállás. Van egy nagyon is indulatos, és nagyon is a sarkára álló ellenállás, hogy nem engedem, érted? Nem engedem magam újra szolgaság igájába. Azért szabadított meg, hogy szabad legyek. Szemen köpném őt, sárba tipornám a vérét, a kegyelmét, hogyha újra hagynám magam igába hajtani. Mert ezt próbálja megtenni a saját lelkem, ezt próbálja megtenni a világ, ezt próbálják megtenni a kivetítések, és te szabad vagy rá, sőt, kell tenned, hogy nemet mondasz rá, hogy nem engedem magam újra elvárások, feltételek, szabályok, ítélgetés, méricskélés rendszerébe rakni. És ahogy ezt megteszem, lassan megértem, hogy én egy másik lény vagyok. Én nem nyomorult bűnös vagyok, hanem fiú és leány, örökös, gyermek. Gyermek vagyok. Isten gyermeke. És ő az én édesapám, az apukám, az apim. És egyre idétlenebbül jönnek ki a számon az ilyen imák, hogy áldj meg engem, édesapám, mert már rég megáldottál. Akkor már csak ilyen imák jönnek, ezek jobbak, hogy annyira köszönöm, hogy szabad vagyok, annyira köszönöm, hogy mindent kifizettél. Hogy értem, elkövettem ezt a bűnt, és semmi közöm hozzá, szabad vagyok ettől, és igaz vagyok, ahogyan te igaz, megigazítottál engem, nem tudsz bennem jobban gyönyörködni semmilyen körülmény között, mint ahogy most gyönyörködsz bennem. Nem tudok tenni azért, hogy jobban gyönyörködj, és nem tudok tenni azért sem, hogy kevésbé, mert teljes, mérhetetlenül, felhőtlenül, el vagyok fogadva. Én a te fiad vagyok. Egy új ember. Egy vagyok veled. Jézusnak a főpapi imája, János 17-ben, én te benned, te én bennem, az atya mi bennünk, mi az atyában. Újra kell értelmezned, hogy mit jelent az, amikor azt mondod, hogy Jézus nevében. Ugye ez azt jelenti, hogy az ő helyében. Mintha ő lenne. Jelenti azt, hogy egy nagykövet, ugye ha egy nagykövetet lelőnek, hadüzenetnek számít. Az egész ország elindul, és legyalulják azt az országot, ahol ha csak nem, tehát hogyha ez egy, ha a felelősség vonala egyenes az ország és a gyilkosság között, a nagykövet halála hadüzenetnek számít. Amikor egy körülmény téged érint, azt mondhatod, hogy Jézus nevében elutasítom ezt a körülményt. De ez nem azt jelenti, hogy te itt egy messziről jött senki, varázsol egy névvel, hanem csak annak az egyszerű felismerése, hogy én vagyok Jézus kiterjesztése. Jézus van itt most, és Jézussal ezt nem teheted meg. Nem teheted meg az ő gyermekeivel. A legkisebbek közül csak egyel is nem teheted meg. Elutasítom. Visszautasítom a vádat, visszautasítom a problémát, visszautasítom a betegséget, visszautasítom. Mert a bevégzett munka szerint nincs itt helye, nincs joga, nincs alapja. Miben hiszek én? Ki vagyok én? Mi a körülményem? Mik a jogaim? Ezt mondja itt. Ezt mondja. És Azon nevetek csendesen, hogy én erről egyáltalán nem akartam beszélni. De úgy látszik, hogy az Úr igen. Figyeljetek rám, én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, akkor Krisztus nem jelent semmi áldást számotokra. Megismétlem, aki körülmetélkedik, annak a törvény minden egyes parancsát pontosan meg kell tartania. Akik közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Azt mondja, arra következtetek ebből, hogy a mi választásunk, a mi döntésünk, mondhatom azt, hogy a hitünk, igen, talán, ugye Ernő, azt kell mondani, hogy a hitünk úgy működik, mint egy kapcsoló, talán ennél azért összetettebb, tehát mint amikor van az áldásnak egy helye, hideg van kint, tél van, mínusz 20 fok, és nem vagyok túl jól felöltözve, egy farmer, egy könnyű kabát, elnéztem. És bemehetek egy fogadóba, síhelyek, síparadicsomok, vannak ilyen, jól fel van fűtve, 23 fok van bent, meleg van, jó a hangulat, van kaja, minden, bemegyek. Ez az áldás helye. De ti, akik kimentek a hidegbe, kint nektek magatoknak kell felöltöznötök, és a 23 fokot létrehozni valahogy. És a benti meleg számotokra teljesen hasztalanná vált. Nem ezt mondja? Nem ezt mondja? Elolvasom még egyszer. Figyeljetek rám. Én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, akkor Krisztus nem jelent semmi áldást számotokra. Ugye a körülmetélkedés az a törvény alapján való elfogadottságot jelenti. Ez a testen való körülmetélkedés, ez azt jelenti, hogy én vagyok a törvény birtokosa, és a törvény betartója, és a törvény alapján vagyok Isten számára elfogadható. Ezt jelentette zsidónak lenni, és ez a különlegesség, a törvény ismerete és a törvény betartása általi elfogadottság a körülmetélkedés jelével volt képviselve. És azt mondja, hogy ha te ezt a rendszert választod, akkor számodra Krisztus, mert az egy teljesen más rendszer, az nincs a hasznodra. Az nem jelent neked akkor semmit, mert te kimentél a melegből. Kint vagy a melegből. Kint vagy. És aztán megismétli, azt mondja, aki körülmetélkedik, annak a törvény minden egyes parancsolatát pontosan meg kell tartania. Ugye erről beszéltünk legutóbb is, hogy akik keverik a kegyelmet a törvénnyel, azok a törvényből kicsipegetik maguknak azt a részt, amit épp be tudnak tartani. De mindenkinek van legalább 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja a törvényben, amit nem tud betartani. És a törvény általi elfogadottság csak egyetlen egy módon működik, hogy mindig, egész életedben minden törvényt betartottál. Tehát ne viccelj, ez lehetetlen. Tehát aki a törvény által akar megigazulni, automatikusan és garantáltan, erőlködés nélkül átok alatt van. Ugye ezt olvastuk? Aki közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. És ez nem az üdvösség elveszítését jelenti, tehát ez nem arról beszél, hogy Isten bármit visszacsinálna, hanem a kegyelemnek van egy valós hatása az életünkben. De hát ezt értjük, tehát amikor, gondolj bele, nekünk vállalkozóknak valaki azt mondaná, hogy figyelj, vissza nem fizetendő, végtelen, és nem hitel, hanem pénzerőforrás áll a rendelkezésedre a vállalkozásodhoz. Ennek lenne hatása? Hát ennek van egy hatóköre. És amikor én azt mondom, hogy nem én ezt nem kérem, hanem majd én megdolgozok minden forintért, és azt fogom berakni a cégembe, akkor csak azzal, hogy én ezt választottam, ennek a finanszírozásnak a hatása, hát lemondtam róla. Ha utána úgy döntök, hogy de mégis kérem, akkor a hatása alatt vagyok. De ebben az őrület az az, hogy a törvény iránti elkötelezettségünkben azt mondjuk, hogy nem kell. Nem kell. Majd én. Ez ilyen rémisztő gondolat, de ezt csináljuk, ez történik. Tehát Galácia levél arról beszél, hogy ti ostoba galaták, amit hitben kezdtetek el, törvény által akarjátok befejezni. Igen, 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 valamilyen furcsa ragaszkodásunk van, félelemből, vagy nem tudom miből, és visszamegyünk a törvényhez, keverjük a két rendszert, és a kegyelem ilyen módon hatástalanná válik a számunkra. Hadd olvassam a másik fordítást, és aztán megnézzük a görög szavakat is, és azzal most ezt itt abba hagyjuk. Azt mondja, hogy íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Ugye ez az, amit úgy mond a másik fordítás, hogy akik közületek a Mózes törvény által akartok Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat a Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. Ez egy nagyon pontos fogalmazás, mert a görögben gyakorlatilag az elszakadtatok Krisztustól, az a katargeó szó, és azt jelenti, hogy megszüntet, eltöröl, mellőz, hatástalanná tesz. Tehát mit csinálunk? Mellőzzük Krisztust. Elszakadunk tőle, hatástalanná tesszük. Nagyon jó volt az illusztráció, amit az előbb mondtam. A benti meleg hatástalan, ha kimegyek. Mellőzöm azt a meleget, lemondok róla, elszakadok tőle. Nem választom, nem kell. Értitek? Nagyon egyszerű fogalmak ezek, tudod, ez olyan, mint hogy ez medve jön, megy az erdőben, és van egy halállistám, aki rajta van, azt megölöm. Találkozik a farkassal, én rajta vagyok, igen, megöli. Találkozik a rókával, kérdezi, én rajta vagyok, igen, őt is megöli. Találkozik a nyuszival, én rajta vagyok, igen, és nem tudná kihozni, tehogy is nem. Tehát ez körülbelül ilyen. Tehát, hogy Isten mindent hoz, mindent ad, és mi inkább a halált választjuk. Úgyhogy a másik szó, a kegyelemből pedig kiestetek, amit ez itt úgy fogalmaz, hogy a kegyelem hatóköréből kiléptetek, a kiestetek az az ekpiptó, kiesik, leesik, lehull, elveszít, elesik valamitől, kiszorul valahonnan. Oké? És ebben benne van egyébként az is, hogy tehát ez egy képes, mert az a kiesik belőle, tehát hogy kiszorul valahonnan, elesik valamitől. Ebben is benne van gyakorlatilag, hogy egy hatás nélkülöznöm kell, mert kiesek belőle. De az egyik gondolat, ami ebben benne van, hogy a kegyelem magasabban van, mint a törvény. Azért tudok kiesni. Kiesek belőle, és visszaesek a törvénybe. A kegyelem rendszer egy magasabb szintű rendszer. Nem a törvényből esek ki a kegyelembe, hanem a kegyelemből esek vissza a törvénybe. Jó? De a gondolat ilyen módon érthető. És és akkor ezt csak előrevetítem a jövő hétre. Biztos, hogy ezt az utolsó három verset még visszhangozni fogjuk, de az ötödik verset hadd olvassam. Ugye itt van a szembenállás. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Nem a törvény alapján. És itt jön egy olyan mondat, aminek valószínűleg nem értjük sem a mélységét, sem a magasságát. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség. Krisztusban nem számít, hogy én betartom a törvényt, vagy nem tartom be a törvényt, hogy törvényismerő vagyok, vagy pogány, aki nem is tudok róla, hogy Isten mi mindent magyarázott, hanem egyetlen egy dolog számít. A szeretet által munkálkodó hit. a szeretet által létrejövő és ható hit. És ez gyönyörű. Lehet, hogy ez a válasz arra a félelemre, amit megfogalmaztam az üzenet elején, hogy félek, hogy a hitből egy munkaprogram lesz. Ez a válasz rá. A hit a szeretet által munkálkodik. Azaz a meggyőződés, amit hitnek hívunk, hogyan nő? Úgy, hogy egyre jobban megismerem Isten szeretetét. Isten szeret engem, és egyre jobban értem, hogy ő nem egy távoli, személytelen Isten, hanem az én mennyei édes apukám. És nem áldásért könyörgök, hanem nyitott kézzel áldást fogadok el, és élek. És a szeretet által jön létre az a hit, amely munkálkodhat Isten evangéliumával az örömhírrel összhangban. Ámulatos szavak ezek. Biztos, hogy ennek nekifutunk legközelebb még egyszer, és megízleljük újra, és mélyebben. De zárszónak talán csak ennyit, hogy az összeférhetetlenség teljes és végleges. Szabadulnod kell a törvény rendszerétől. Nem szabad hagynod, hogy újra belekeverjék az életedbe. Ez azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a bűnre? Semmi köze a két gondolatnak egymáshoz. Erről majd külön fogunk tanítani. A bűn jelentősége és természetének a teljes félreértése az, amikor valaki azt gondolja, hogy a kegyelem az följogosít a bűnre. Nem jogosít fel, hogy tehetné, hisz szeret téged. Tehát azért, mert én nem ütöm agyon a fiamat azért, mert mondjuk mit tudom én, rágyújtott, attól még kívánom neki, hogy rágyújtson. Nagyon nem kívánom neki. De hát sose szűnne meg a szeretetem, meg az én hozzáállásom ő hozzá azért, mert hibázik. Pont mert szeretem, kívánom neki azt, hogy ne hibázzon. De a lényege az egésznek az, hogy köztünk a szövetség teljes, rés nem férhet közénk, bármit is tesz, bármit is tesz. És ez ad nekem lehetőséget ahhoz, hogy befektessek, hogy adjak neki, hogy ő lásson engem, hogy felnőjön, hogy időt kapjon, és hogy aztán a helyes élet, úgymond a helyes élet az gyümölcsként, teljes természetességgel idejében csak létrejöjjön és megteremjen ő rajta. Úgyhogy harcoljatok a hitért, harcoljatok az evangéliumért, harcoljatok azért a szabadságért, ami már a tiétek, hogy el ne vegyék tőletek, mert el akarják venni. Mert Krisztus azért szabadított meg, hogy ebben a szabadságban csupa nagybetűvel éljünk. Éljünk. Mert a tolvaj azért jön, hogy ő jön és raboljon, de én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, mondjuk együtt, bővölködjenek. Amen. Amen. Mennyei édesatyánk, annyira hálásak vagyunk a galáciaiakhoz írt levélért. Micsoda szavak, milyen tiszta üzenet, milyen radikális rendrakás. Hogy nem láttuk ezt eddig? Köszönjük, édesatyánk. Köszönjük. Hálásak vagyunk. Jót várunk, jót remélünk. Minden nap, minden pillanatban jót várunk. És amikor kárhoztatjuk magunkat, azonnal ég a piros lámpa. Né, riasztó. A törvény alá csúsztunk. Elutasítjuk. Mert Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Nem hagyjuk magunkat újra a szolgasság igájába hajtani. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, kell, hogy tudd, hogy ez az első, és majdhogy nem az egyetlen jelentős lépés, amit meg kell tenned ahhoz, hogy mindez a tiéd legyen. Csak egyszerűen fel kell ismerned, hogy nélküle képtelen vagy. és el kell őt fogadnod, mint a megváltódat, aki kifizette minden hibádat, minden bűnödet, és ajándékba ad neked azután mindent, mindent, mindent. Úgyhogy mondd, hogy elfogadlak, Jézus, bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. És ő készségesen, személyválogatás nélkül, apróbetűs rész nélkül örök életet ad neked. Amen és amen. Köszönöm a figyelmeteket.